Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. A héten megemlékezések lesznek mindenfelé Trianon 90. évfordulója alkalmából. Nagy kérdés, hogyan lehet erről a veszteségről ma jól beszélni. A döjfösség gondolata nélkül úgy látom, most ebben a kérdésben a Református Egyház valóban példát adott. Éppen akkor, amikor a szlovák parlament megszavazta azt a nagyon nem örvendetes törvényt, amely lehetetlenné teszi, hogy a felvidéki magyarok magyar állampolgárok legyenek, a református egyetemen zsinat ülésezett, többek között a szlovák reformátusokkal is. A Kárpát-medencei reformátusok zsinatának ülésén Fazekas László püspökkel és Géresi Róbert püspökhelyettessel beszélgettem.
Felvidéken, Szlovákiában magyar és szlovák nyelvű reformátusok élnek. Ennek mély történelmi gyökerei vannak egyik oldalon, a másik oldalon viszont valóban van egy nyelvváltási folyamat is, amely a szlovák reformátusoknak az arányát lassacskán, de emeli és növel az egyházon belül. Pontosan ebben a feszültséggel terhelt társadalmi helyzetben, amely ugye a szlovák-magyar kérdéskörben előjön, a mi egyházunk egy nagyon példaértékű stabilizáló tényező. Tehát nincs Szlovákiában olyan reveláns szervezet, szövetség, amely hosszú időn keresztül konfliktusmentesen tud szlovákokat és magyarokat egybe tartani, és egy célnak az irányába mozgatni. Ez a
csak,
szlovák,
csak a református egyház.
A másik oldalon a református egyház belső modellje példaértékű lehet a szlovák többségi társadalom számára is, hogy gyakorlatilag autonómiával rendelkeznek, egyházunk belül autonómiával a szlovák testvérek, és ez nem jelent semmiféle szeparációt, meg nem jelent semmiféle elszakadást. Ez az autonómia szélesebb társadalmi bázison is megvalósítható Szlovákiában, ha megvan hozzá a pozitív szándék és a jó akarat. Nem a különválásnak, vagy nem az elhatárolódásnak az irányába kell lépni a magyar és szlovák reformátusok között, hanem éppen ellenkezőleg közösen kell megbecsülni a múltat, amely a mi közös múltunk, közös értékeink. Együtt kell szolgálnunk az evangéliumunk az ügyét itt a Kárpát-medencében magyar és szlovák reformátusként.
És ezt ők is így látják.
A szlovák lelkészek a nyelvtörvény módosításánál saját elhatározásból nem aláírtak, hanem megalkottak egy olyan nyilatkozatot, amelyben elhatárolódnak a szlovák többségi társadalomnak ilyen döntésétől, és számunkra ez nagy biztatás, hogy valóban együtt képzeljük el a jelent is, meg a jövőt is.
Mikor a generális konvent ülésének összehívásáról volt szó, én akkor már jeleztem a generális konvent elnökségének, hogy megpróbálom meghívni őket. Ők ezt a meghívást elfogadták. Én nagyon örülök annak, hogy itt voltak és eljöttek.
Pozitív volt az élmény?
Püspök helyettesnek a köszöntése az pozitív volt. Most, ahogy elmentek, azt vetették fel, hogy miért fáj nekünk annyira ez az elszakítottság, hiszen hogy a határok most már légiesítettek, átjárhatóak.
Mit ad ez többet, hogy egy papír lesz erről? Erről folyik a vita már évek óta.
Igen, egy papír vagy egy bizonylat, ez egy tényszerű dolog, ami azt bizonyítja, hogy egy nemzettestnek tagjai részei vagyunk. Tehát ez olyan, mint a, lehet, hogy erős kifejezést használok, de mint annak idején a hontalanság évei voltak a II. Világháború után, amikor nem volt állampolgárság az itt lakó magyaroknak. Hogy hova tartoznak, most mi lesz tovább, most ez egészen más helyzet, de mégis azt hiszem, hogy a 21. század Európájában elkövetkezhetett az az időszak, amikor erről őszintén lehet beszélni.
Most gondolom, hogy ez éppen a szlovákiai választások előtt különös felhangot kap, tehát nyilván mindaz a nagy hullám, ami e körül most van, azért összefüggésben van a választással.
Természetesen nincs mit tagadni rajta, a magyar kártyát újból és újból kijátsszák.
Mi az egyház, a református egyház szerepe ebben az egész csatában, vagy hogy érinti ez az egyházat? Mondjuk részben nyilván ez, hogy van egy szlovák egyháztest, ez is benne van, de még talán más is.
Isten igéje teljes mértékben eligazít bennünket, megtaláljuk azt az utat, amelyet nekünk járnunk kell. A kölcsönös megértés, a szeretet, a békességes egymás mellett élésnek az útja.
Na de erre sokan azt mondják, hogy békesség egymás mellett élés, hát akkor nem kell őket provokálni.
Igen, csak hogy az evangélium nem egyoldalú, hanem mindig kétoldalú. Nem lehet azt mondani, hogy most állandóan üthetnek, mert mi keresztjének vagyunk. Keresztény embernek valahol látni kell azt az utat, és azt az igazságot, ami mentén nekünk haladnunk kell. Krisztus testnek több tagja van, és minden tagnak vannak ajándékai, így szolgálunk egymásnak. Ha egy tagnak valami fáj, akkor az kell, hogy az egész testnek fájjon. Tehát, ha nekünk itt élő magyaroknak fájnak, fájdalmasak ezek a dolgok, akkor igenis, mint keresztényeknek, nem csak nekünk, hanem a szlovák testvéreinknek is föl kell emiatt szólalniuk. És azt mondani, hogy kérem, ennek az én magyar testvéremnek ez fáj, akkor gyógyítsuk, akkor álljunk mellé, és vizsgáljuk meg, hogy hol az igazság.
Van olyan szlovák testvér, akkor így fogalmazok, aki ezt így fogja fel?
Vannak, nem is kevesen, csak mindig azzal van bajom, hogy ezeknek az értelmesen gondolkodóknak kicsi a hangjuk. És a leghangosabbak azok a kiabálók, akik saját érdekből, vagy pártérdekből, vagy bármi más miatt, vagy előbrejutásért megeresztik a hangjukat, és próbálják befolyásolni az embereket. És itt kellene a szlovák értelmiségnek úgy kiállni, mint ahogy a mi egyházunkban a szlovák egyházmegyék álltak ki, mondjuk a nyelvtörvénnyel kapcsolatosan, hogy a nyelvtörvényre reagáltak egy nyilatkozattal, amelyben elmondták azt, hogy nagyon sajnálják a magyar testvéreket, de hiszik, hogy eljön majd egy olyan világ, ahol nem lesz különbségtétel téve nyelvi vonatkozásban vagy más módon.
Itt voltak a szlovákiai egyházmegyék képviselői, de ha jól tudom, Debrecenben nem voltak ott.
Debrecenben nem voltak, akkor
nem mentek el.
Hívtuk őket, de azt mondták, hogy ők abból ki szeretnének maradni. Őket nagyon irritálja az, hogy magyar református egyház alakult. Ezt annak idején mi többször felvetettük, hogy ne magyar református egyházként legyen megnevezve, hanem mondjuk Kárpát-medencei református egyházként. Ebben az esetben úgy érzem, hogy nekünk nem lett volna semmiféle problémánk. Ők nem akarnak a magyar református egyház tagjai lenni. Ezt mi megpróbáljuk szintén úgy orvosolni, nem ratifikáltuk az alkotmányt, a lépéseket.
Egy gesztus feléjük ez.
Igen, egy gesztus. Ők megtették a másik gesztust azzal, hogy a nyelvtörvényre reagáltak. Próbálunk így egymás mellett élni, és azt bizonyítani, hogy miért fontos ez az egység. És amikor ennek a gyümölcsei érlelődnek, tehát az, hogy Calvin kommentárok jelennek meg, vagy magazint tudunk kiadni, vagy közös lelkészképesítést meg tudjuk szervezni, meg tudjuk beszélni.
Sokan azt gondolják, hogy az az orvoslás, hogyha nem piszkáljuk a másikat, hanem szép csöndben vagyunk, és nem foglalkozunk például ezzel az üggyel.
A bűnbánatot is csak úgy lehet tartani, hogyha a múlt bűneit beismerjük. Beszéljünk róla, és tárjuk fel azokat a tényeket, amelyek hamis alapokra lettek építve. Azok, akik ezt hamis alapokra építették, ismerjék el.
Egyelőre talán úgy tűnik, hogy ők nem annyira akarnak erről beszélgetni?
Igen, ők úgy látom, hogy nem csak itt Szlovákiában, de Romániában is, meg az utódállamokban ez tabu téma, mivel félnek a határevíziótól. És itt világosan a szlovák politikai elit is, amelyik most uralmon van, kimondja, hogy főként a nacionalista irányultságúak, hogy itt a magyarok irredenták és határrendezést akarnak Nagy Magyarország megvalósítását. Voltak olyan nagyon nagy hibák elkövetve a múltban, amelyet tényleg orvosolni kell, hogy ez az egységes Európa egységesként működhessen.
Azelőtt egy diktatúra volt, azóta eltelt 20 év, ezek a kérdéskörök ezek itt voltak, és egyre inkább előtérbe kerülnek és felszínre jönnek. A kibeszélése sok esetben a konfliktusoknak, az érdekérvényesítésnek a fővállalása is segít abban, hogy ezek a kérdések nyugvópontra jussanak.
Tehát nem kell félni attól, hogy konfliktus van?
Nem kell félni szerintem ez a konfliktustól. Hál' Istennek ez a konfliktus messze nem olyan jellegű, mint például Erdélyben, amikor marosvásári események voltak. Nagyon sokan vannak a szlovákok részül is olyanok, akik józan és racionálisan látják ezeket a témákat, józan megoldásokat várnak és keresnek. Ez a szított magyar ellenesség, ez nagyon sok szlovák számára is már elfogadhatatlan.
Hát egyelőre még lehet valószínűleg szavazókat ezzel szerezni. Teljes és amikor majd nem lehet, akkor gondolom abban, hogy
ilyen. Ez mutatja a tegnapi esemény is. A szlovák kettős állampolgársággal rendelkező szlovákoknak is hátrányos helyzetet okoz. Egyelőre mély ponton van a szlovák-magyar kapcsolat.
De ha jól értettem, akkor az egy nehéz pont, vagy ott nehéz átbillenni, hogy a Trianonról tisztán, rendesen beszélni. De ez egy nagyon nagy bucka, aminek meg kell mászni.
A szlovák társadalomban a Trianonnak a kérdése most kerül inkább előtérbe, meg a történelemoktatás egészen másként szól ezekről a kérdésekről. Én attól tartok, hogy gáttá válik a megbékélésnek.
Tehát a Trianon?
Igen.
Hát akkor mi a megoldás?
A megoldás szerintem a tovább lépés lenne. Figyelembe venni azokat a reális valóságokat, amelyek itt Közép-Európában vannak. Szlovák félnek el kell fogadni azt, hogy Szlovákia területén belül, a mai Szlovákia határain belül jelentős nem szlovák közösség él. Tehát Szlovákia is akkor lesz egy élhetőbb ország, mint jelenleg, hogyha ebben az országban mindenki jól érzi magát. azt hiszem, hogy a politika itt téveszti el a célt, hogy ezt teljesen figyelmen kívül hagyja. Ami pedig változtatni lehetne, oktatásnak a területén kellene előrelépni, ugyanis a szlovák történelmi és irodalomoktatás nagyon magyar ellen pozícionálja önmagát. Ez a gyerekekben általános iskolás kortól olyan indulatokat gerjeszt, olyan gondolatokat gerjeszt, amelyek abszolút nem valóságosak. Itt kellene mindenféleképpen tovább lépni. Szakmai síkra kellene terelni ezeket a kérdéseket, nem pedig a politikai indulatkeltésnek a síkján kezelni.
Az elmúlt héten megjelent a Konfesszió folyóirat száma Trianonról. Rendkívül érdekes cikkeket olvashatunk. Többek között egy pszichológus, dr. Kosza Ida tollából olvasunk a Trianon traumáról. Abból a közismert tényből indul ki, hogy a nagyanyáinkat ért sebek minket is érintenek. Vele Vörös Virág beszélgetett.
Én éltem 1956-ban, nagyon fiatal voltam, és egy egész különleges légköre volt. Semmi azt igazán visszaadni nem tudja, amit átéltünk. Azt az összetartozás, azt a hihetetlen felszabadultságot. És akkor jött a november 4-e, és felébredtünk arra, hogy ágyúznak. Utána jöttek a hazugságok. Az igazság, a valóság meghamisítás, hogy ez valami olyan rettenetes érzés volt, rendkívül mély fájdalom. És azt gondolom, hogy akkor, amikor amputálták, amikor szétdarabolták Magyarországot, az emberek ugyanezt érezték. Ismeretes egy ilyen kórkép, hogy posztraumás stresszneurózis. Ez az egyénekre vonatkoztatva azt jelenti, hogy egy súlyos trauma ér egy embert, és akkor annak következtében kialakulhat egy betegség, aminek a tünetei depresszió, szorongás, pánik, és nagyon súlyos tünetek is jöhetnek. Nagyon gyakran ez a betegség soha nem gyógyul meg, időnként lecsitul, aztán visszatér, és nagyon sok esetben, amikor valaki egy pszichiáterhez kerül depresszióval, szorongással, pánikkal, ki kell deríteni, hogy ez a kórkép a traumának a következménye. Én azt gondolom, hogy a magyarság életében az egyik legnagyobb trauma volt a Trianon. A harmadik, negyedik generáció is még éli, és különböző tüneteket okozhat akár a harmadik generációban is. Az ember viselkedését a kollektív tudatalan tartalmai határozzák meg, és ezért a nagy arányú depressziónak és különböző pszichés tüneteknek bizony oka lehet ez a trauma, ami érte a magyarságot, akkor is, ha az egyes emberek nem tudják, hogy ez ezzel függ össze.
Ami a 90 évvel ezelőtti magyarokkal megtörtént, az egy
hát picit... az emlékezetünkben van, az bennünk van. Van egy tényező, ez pedig a szociális biztonság, mert ha valaki teljesen elszegényítene, akkor már nem érdekes, hogy magyar vagyok, ez a rabszolgai lét.
Van-e olyan eszköz, aminek a segítségével földolgozhatjuk ezt a traumát?
Például most a nemzet visszafogadása, a kettős állampolgárság. Ennek a jelentősége sokkal nagyobb, mint ami a tudatos tudat szintjén látszik. Azoknál, akiknél ez a betegség nagyon nehezen gyógyítható, egyetlen megoldás van, a spirituális megoldás. Van ezzel kapcsolatban élményem, egy trauma az egyén életében lehet egy súlyos baleset is. Én személyesen is átéltem egy ilyen súlyos balesetet, és én azért nem lettem beteg, mert ilyenkor, ha az embert valami nagy kudarc éri, vagy súlyos trauma éri, aki Isten hívő, az elgondolkodhat azon, hogy vajon milyen szándékkal történt ez az emberrel. És hogyha rá tudunk jönni arra, hogy milyen oka van ennek, akkor meg tudunk gyógyulni, vagy akár meg se betegszünk. Trianon soha nem lett feldolgozva, mindig csak elnyomva volt, és az ilyesmit nem lehet. Nem lehet, fel kell dolgozni a nemzetnek, és hát aztán, hogy ez később hogy alakul, hát ez pedig már a gondviselés dolga.
Csillaghegyi református estéket többször hirdettük. Ma este 6 órakor Szidiropulosz Archimédesz beszél, a Trianon Kutató Intézet vezetője.
4 éves koromig éltem Görögországban, és a polgárháború következtében 26 ezer gyereket kivittek úgynevezett népi demokráciákba, akkoriban, 49-ben, 48-49-ben.
És itt került Magyarországra?
És itt kerültem én Magyarországra. De aztán bekerültem egy református családba, az fontos, sokat jelentett abból a szempontból, hogy gondolkodásom, hogy alakult 2000 elején. Létrejött a 20. század intézet. és ők pályázatot hirdettek, mint új intézet, és én megpályáztam, az első pályázók között voltam. 20. századi témát kellett választani, és én pedig végig gondoltam, hogy mi lehet a magyarok számára a legtragikusabb esemény, és úgy gondoltam, hogy ez a Trianon. Nem gondoltam volna, ilyen nagy dologba fogok beletenyerelni, mert nem foglalkoztam én azelőtt ezzel. Beadtam a pályázatot, egy 30 oldalas kutatási tervet, és megkaptam az ösztöndíjat. És elkezdtem foglalkozni ezzel. Az OSK-ban, a Széchenyi Könyvtárban minden, ami Trianonhoz kapcsolódott, a zárolt anyag volt. 2000-ben volt ez. De akkor már a zárolást már föloldották, de még az anyag együtt volt. De amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, és a volt szociológiai évfolyam társaimat felhívtam, hogy csatlakozzanak hozzá, mert ez nem egy emberes munka. Szívesen csatlakoztak volna, de amikor meghallották, hogy Trianon a téma, akkor visszakoztak. A magyar társadalom döntő többsége már nem hisz abban, hogy itt vissza lehet térni a régi határokhoz. Érzelmi szempontból a társadalom egyik része nagyon komolyan kötődött hozzá, tehát nagyon szíven ütötte ez a kérdés, mert ugye első ízben kérdezték tőle, hogy ez a Trianon, ez mit jelent számára. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltozás előtti évtizedek, ez a kádárista szemlélet, ez a kommunista szemlélet, ez a baloldali osztályharca szemlélet, ez a továbbiakban is élt, sőt azt lehet mondani, a mai napig is él sokakban. Van egy félelem, hogy ha valaki Trianonnal foglalkozik, az rögtön rásütik a bélyeget, hogy ez egy fasiszta, nacionalista, és mindenfajta ilyen az osztályharcos jellegből fakadó jelzőket aggatnak rá. Bennem nem voltak ilyen aggályok. Nem is gondoltam, hogy ilyen beütközöm. A másik pedig, hát azt mondja, ha nem is a fele kisebbségben voltak, minek ezzel foglalkozni? Teljesen felesleges. Ez nem téma ma. Az embereket nem ezt foglalkoztatja, mondták néhányan, hanem azt foglalkoztatja, hogy holnap kenyeret vegyen. De esetenként találkoztam olyanokkal, akik pont az ellenkezőit mondták. Hát nem voltak olyan jó sorú emberek, de Trianont érdekelte őket. Amiket most e-maileket kapunk, hát ez elképesztő. Hogy végre valaki foglalkozik ezzel, nagyon köszönjük, és hát egyszerű emberek, nem tudom én, munkások, de rengeteg vidéki, aki megköszöni, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk.
Ezek szerint igenis nagy még az igény.
Nagy még az igény, óriási az igény. Hát 6-7 ezer példányban jelenik meg a lapunk, és el szokott fogyni.
A Trianoni Szemle folyóirat szerkesztője Szidiropulosz Archimédesz után egy erdélyi lelkészt, a Brassói Egyházmegy esmeresét, Szegedi Lászlót hallják. Nem történészként, nem teológusként, hanem filatélistaként, bélyeggyűjtőként foglalkozik a kérdéssel. Vele szintén a Konfesszió folyóiratban olvashatunk beszélgetést.
Elmondhatom, azon kevés gyűjtők közé tartozom, akik egyetlen egy bélyeg sorozatot gyűjtenek, mégpedig a Nagy Románia születésének a korából, az 1919-es foglalási, Magyarországon foglalási sornak mondják, megszállási sorozatnak, a Kolozsvár és Nagyváradon kiadott bélyeg sorozatnak minden velejáróját. Arra következtetésre jutottam, hogy gyakorlatilag a trianoni döntés az már egy megérett hosszú folyamatnak az eredménye. A román hadsereg és a román hatalom tudatos készült már nagyon régóta. Gyakorlatilag szinte minden intézmény és hivatal pénzügyi gonddal küzdött egy és kettő papír hiánnyal a háború vége felé, és adva volt az, hogy a románság viszont rátehette a kezét a román hadsereg egy óriási nagy értékcikk mennyiségre. Milliárd forint értékű ilyen papírokra, bélyegekre, ivekben visszavonták a postahivatalokból egy adott ponton, és azért, hogy propagandisztikusan előkészítsék mindazt, ami a nagyvilág elé tárul, hogy ez egy természetes követelmény, evéget 1919 májusa és júliusa között felülnyomják a magyar bélyegeket, a korabeli magyar bélyegeket, a parlament, az aratos bélyeg, Károly Zita bélyegek, a köztársaság felülnyomású bélyegeket, a portot. Azon a napon, amikor bevonul Budapest a román hadsereg 1919. augusztus 3-án délután, és mosolyú tábornok Mördereszkúval együtt a Gellért szállóban megszállnak meg másnap 4-én Budapest főutcáján, katonai parádéval vonultatják be, ugyanaznap helyezik forgalomba Kolozsvárot, ezt a bélyeg sorozatot. Propagandának jól működő apparátusával tudták nyomatikát adni annak, hogy a mi jelenlétünk milyen erőteljes. a postahivatalokat ellátták a Ferdinánd király és az apja Károly király a modern Románia megalapítójának képével ábrázoló bélyegekkel, elkezdve Mezőhegyes, Békés Csaba, Békés, Sáránd, Nagyléta, Debrecen, és elegészen Budapestig megtörténik ugyanez, hogy Budapestről a román király képével felülbélyegzett levelezés is létezik. De ugyanezt a módszert átvette minden más leszakadó nemzetállam. Így értem ez alatt a horvát királyságban felülnyomják a magyar bélyegeket, SHS-el, ugye horvát királyság felségjellel, Fiume szabadváros az olasz jelenlétnek ad nyomatékot, felvidéken a Postácsoszlovenszkával teszik ugyanezt, például Pécset a szerb foglalás teszi ugyanezt. Ezek a kis papírcetlik üzentek mindenhová. És volt úgy, hogy találtam olyan csomagot, ahol 50-60 év egybe összeragasztva volt, ami látszott, hogy az a fizetési céllal volt kiadva egy-egy alkalmazottnak. Hát eléggé szomorú volt ez a történet, ugye? Ami ritkaság számban megy, az akkori kornak a táviratai. Távirdai hivatalokat a vasútállomásokon szigorú katonai ellenőrzés alatt működtetett a román hadsereg 1919-20 elején. Darvas János lelkész cenzúrázza maga a táviratot, ugye? A másikban például Rákóczi nevezetű cenzor működik Besztercén, de már román írásjelekkel ellátva. Nagyszeben. 1919-ből származik az a lap december 1-je. Valószínűleg Szebenben már román volt a postai alkalmazott, aki nem akart tudomást venni arról, hogy egy szászebeni szászember a Károly király képével felülnyomott bélyeggel akar küldeni egy levelet valahova, egy képeslapot. És mivel ez az ember azt a hibát is elkövette, hogy azt írja, hogy Bukarest, Románia, ezért teljesen megportozza, tehát postai szempontból megbünteti a feladót úgy, hogy a címzet fizette ki a dupláját, és Bukarestben megportozzák ezt a lapot. Miért? Mert ő úgy gondolta, hogy ez már szinte gyalázat, hogy nem akar tudomást venni arról, hogy Nagyszeben már a román királyság része. Mennyit írunk? 1919. december 1-jét, és hol van még Trianon?
Hallgassák meg a jövő hét református eseményeit, híreinket.
A trianoni békeszerződés aláírásának 90. évfordulóján, június 4-én, 16 óra 30 perckor megszólalnak a református és az evangélikus templomok harangjai, hogy emlékeztessenek és Istenhez hívjanak. A 10. Rádai utcai könyvheti fesztivál, a 7. református zenei fesztivál és a 9. Bárka kikötő könyvbemutatókkal, előadásokkal, zenei programokkal várja az érdeklődőket június 4-e és 6-a között délelőtt 10 órától a Bakács téren és környékén. Református szerzők dedikálnak az ünnepi könyvhéten, többek között Nagy Péter 60 pár perces című könyvét, mely gyermekeknek szóló vasárnapi tanításokat tartalmaz. Az Albert Schweitzer Kórus és Kamarazenekar jótékonysági koncertet ad a Betesda Kórház javára június 6-án, vasárnap 19 órakor, az Óbudai Szent Péter és Pál főplébánián. Tóth József Múltunk hídjai című fotókiállítása június 20-áig látható naponta 10 és 18 óra között a Klebersberg Kultúrkúriában, a II. Kerületi Templom utca 2-10 szám alatt. Önkénteseket keres nyári bibliatáboraiba a Szentírás Szövetség. Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik segíteni tudnak az angol, német és sportfoglalkozások megtartásában szerte az országban. Ignác Rózsa erdélyi íróról nyílt vándorkiállítása a Debreceni Református Kollégiumban. A kiállítás június 19-éig látogatható.
Hallgassuk meg Isten igéjét Mózes 3. könyvének 4. fejezetéből és Lukács evangéliuma 8. részéből. Mikor kitudódik a bűn, amelyet elkövettek, akkor áldozzék a gyülekezet egy túlkott fiatal marhát a bűnért, és vigye azt a gyülekezet sátora elé. Senki pedig, ha gyertyát gyújt, nem fedi azt be valami edénnyel sem, az ágy alá nem rejti, hanem a gyertyatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világot. Mert nincs olyan titok, amely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs olyan elrejtett dolog, amely ki ne tudódnék, és világosságra ne jönne. A mai ember nem tud mit kezdeni a bűnnel. A modern kor egyik lényeges tulajdonsága, hogy a bűn kérdését kitolta az életből. Ugyanakkor persze innen is, onnan is betör a világunkba. Mostanában, hogy esik az eső, állandóan egyre több szájról hallom. Sír a jó Isten, rosszak vagyunk. Ezzel az ős érzéssel nem nagyon tudunk mit kezdeni. A bűn lényege, hogy mindig valamiféle titok lengi körül, valami szégyen, valami, amit nem lehet csak úgy kimondani, valami, amit talán értelmezni sem tudunk, csak úgy van. A Biblia első segítsége, hogy segít megnevezni a dolgokat. Isten azért kezdte úgy az emberrel, hogy törvényt adott neki, mert ezzel képessé tette arra, hogy megnevezze a rosszat. Nagyon fontos ez ma, amikor mindent összekulimászolunk. A dolgok nyilvánvalóvá lesznek. A természetes, a jó, a helyes út egyértelmű. Tegnap például a szomszéd kocsi bejárója elé beálltam egy pillanatra, mert éppen hárman jöttek az utcában, és nem fértünk el. Éppen csak megálltam, abban a pillanatban megjelent a tulajdonos, és éreztem, most a keresztvizet is leszedik rólam. Nyilván formálisan igaza volt, nem helyes a másik elé állni. Én bocsánatot kértem, de nem nézte a jó szándékomat. Ez fájt. És arra gondoltam, nekem most jó szándékkal kell őt néznem. Talán segíthetek ezzel a helyzeten. A bocsánat erejével és az embert nézve kell gondolkodnom, hiszen ismerem őt, tudom, mennyi testi-lelki bajjal küszködik. Itt megint csak egy rejtett dolog, a lélek sebe jött elő ebben a parkolási ügyben. Megnevezhetem az én hibámat is, és azt is, ami kiderült ebben az esetben. Ez a megnevezés segít abban, hogy ne keverjük tovább az indulatokat. A másik, amiben segít a Biblia, hogy az áldozat fogalmát köti a bűn fogalmához. Nincs a bűnre megoldás áldozat nélkül. Ez az a pont, amit nagyon nehezen emészt meg a mai ember. Ilyen esők kellenek ahhoz, hogy mégis kibukjon belőlünk, igen, a lelkünkben érezzük, a bűnöknek kell, hogy ára legyen. Csak az a baj, hogy ezek az önkéntelenül önsanyargató gondolatok, hogy elrontottuk a földet, hogy kihalt a szeretet, hogy Isten lesújt a haragjával, csak arra jók, hogy lelki furdalást okozzanak, és majd, ha elmúlik a baj, újból ugyanazokat a bűnöket követjük el. Ezek a gondolatok, hogy a jó Isten sír, azért van ennyi eső, csak ideig, óráig nyomják a lelkünket, de amint kisüt a nap, 5 perc alatt elfelejtjük őket. A bűn kérdését sokkal mélyebben és igazán kell tisztáznunk. Az Ószövetség válasza az volt, hogy Istennek tiszta lélekkel áldozatot kell bemutatni. Ennek az értelme, hogy egyszer és mindenkorra letudjuk a bűnt. Krisztus új korszakot hozott el. Ő a lelkünk legmélyéig hatol, amikor nem csipcsup áldozatokkal, hanem önmagával oldja fel a bűn átkát. Ezt a széttört világot, ezt a lelki ismeretében is agyon szaggatott világot ő egyesíti. Hiszen ő az, aki elfogadja az áldozatot, de ő az, aki bemutatja, és ő maga az áldozat. Tiszta szándékkal ebbe az egységbe kerülhetünk bele, és ez az egység az, ami helyrehozza a leleplezéstől rettegő emberi lelket. A harmadik segítsége a Bibliának, hogy nem elsősorban a leleplezés irányából beszél a bűnről. Manapság nagy divat azt mondani, lelepleződött. Tudjuk meg, derüljön ki, ez a fő cél mindennel kapcsolatban. De kérdezzük meg, hát mi lesz akkor, ha megtudjuk? Közismert bibliai rész, hogy nincs olyan dolog, amely nyilvánvalóvá ne lenne. Ritkán gondolunk arra, hogy Jézus ezt nem abban az értelemben mondja, hogy na végre megtudjuk, ki mikor mit csinált, hanem éppen ellenkezőleg. A világosság, a tiszta szándék fog kiderülni mindenképpen. Ha én tényleg tisztán és jó indulattal keresem az Urat és fele barátomat, akkor nyugodjak meg, mert ez a fény nem maradhat titokban. Ma a legnagyobb, de tényleg a legnagyobb segítség, amit kaphatunk, ha megértjük, Krisztus áldozata egyesít. Jézus segít megnevezni a bűnt, lelkünket egyesíti a lelki furdalásból, és megmutatja, világosságra hozza a tiszta szándékot. Amen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon, és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, Címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Megtalálhatnak minket a világhálón, címünk tebennedbiztunk.hu. Minden nap délután 5 órától hívhatják a 201-00-11-es számot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.